Hála tölti szívünket, mennyei atyánk, hogy ezen a délutánon is itt lehetünk a te színed és orcád előtt. Köszönjük ezt a drága adventi alkalmat, amelyet még adtál nekünk, a felkészülődés idejét. Uram, úgy szeretnők kihasználni ezt az időt, hogy amikor te eljössz, amikor kiáltod nevünket, tudjuk mondani mi is, hogy itt vagyunk. Készíts fel arra napra. Segíts, jó atyám, józanul gondolkodni, és kihasználni minden lehetőséget, bizonyságot tenni rólad, hogy még akik távol vannak tőled, akik még nem ismernek téged, a te közelségedben kerüljenek. Segíts mindannyiunkat erre. Amen.
Amen.
Énekeljük.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangélium a 22. részében, az első verstől a 14. versig olvassuk Isten igéjét. Isten igéje így hangzik. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél valanékik, mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. És elküldés szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak vala eljönni. Ismét külde más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmenének az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket. Meghalván pedig ezt a király megharagúvék, és elküldvén hadait azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a kereszt utakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind a kicsiket, mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája. És mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Azt pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
Drága időszakot élünk, adventi időszakot, amikor várjuk a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki egykor elment a mennybe, hogy helyet készítsen az őt szeretőknek, az ő gyermekeinek, és várjuk, hogy visszajöjjön értünk. Énekeljük sokszor az ég és földi jelek, mind azt hirdetik, hogy Jézus nem sokára jön. Jön Jézus, és hívjuk is, ugye? Ó, jöjj le, Messiásunk, énekelt az énekkal. Szívünk vár téged, te érted, esdekel. Így van valójában. Várjuk az Úr Jézus, jöhet Jézus, minden rendben van. Nincs semmi gond, semmi tisztítani való az életünkön, mondhatjuk tiszta szívvel, Uram, várlak téged, jöjj el! Lehet, hogy így van sokak szívében. Mi mondhatjuk bátran, hogy jövel Jézus. De ha végignézünk családjainkon, gyülekezetünkben, szomszédainkban, a társadalomban mondhatjuk, hogy jöjjön Jézus. Gyere, Jézus, mert úgy várunk, mondhatjuk. Talán úgy kellene mondjuk, hogy Úr Jézus, ne jöjj még. Látod, Uram, hogy talán én kész vagyok találkozni veled. De fáj a szívem, amikor arra gondolok, hogy még annyian vannak, akik nem várnak téged. A király mennyegzőjéről olvastunk. Ha végignézünk és napjainkban nézzük, hogy milyen mennyegzők történnek köztünk, emberek között, sokszor mi is elcsodálkozunk. Hogy lehet ilyen szépet csinálni, készíteni? Szép terem, megadjuk a módját, finomabbnál finomabb ételek, annyi, hogy szinte már nem tudjuk elfogyasztani. Sokszor azt mondjuk, drága román testvéreinkkel együtt, hogy prádetot. Ez már több a soknál. És ezt mi emberek meg tudjuk csinálni. Hát milyen lesz egy, amiről Jézus beszél itt, milyen lehet egy királyi mennyegző? Ahol a király szerzel mennyegzőt az ő fiának. Milyen lehetett az? Mi el sem tudjuk képzelni. És mégis, amikor kiküldi szolgáit, hogy gyertek el a mennyegzőbe, a szolgák mindegyik szavatkozik. Nem tudok elmenni, nem megyek el, nekem dolgom van, nekem problémám van, nem tudok elmenni. Kevés ember az ilyen napjainkban, hogy meghívjuk és nem jön el, akad. Akad. De nem sokan vannak, akik nem jönnek el. És itt ezek a hivatalosak nem akartak elmenni a mennyegzőbe. Vajon miért? Vajon miért? Legyen ez nyitott kérdés előttünk. Miért nem akartak elmenni a mennyegzőbe? És aztán a király azt mondja, hogy menjetek ki, és mindenkit kényszerítsetek bejönni. Addig még meg nem telik a mennyegzős terem. És megtelt a mennyegzős terem. De oda abban a teremben nem volt szabad, hogy bemenjen mennyegzős ruha nélkül senki. Amikor belépett a király palotájába, ott felöltöztették a vendégeket. Úgy látszik, a királynak volt egy ilyen garderobája, mindenki számára meg volt a ruha. Felöltöztették, ott nem volt szabad civil ruhába bemenni, hanem amit a királytól kapott. És amikor bemegy a király, meglátta egy embert, akinek nincs rajta az a ruha, amit ő készítetett. Nincs rajta mennyegzős ruha. És barátom, hogy kerültél te idebe? És nem lesz ez másképp majd ama nagy mennyegzőssel. Énekeltéljük a testvérekkel sokszor azt, hogy különösen a sarmosági testvérek, tő hallottam én sokszor ezt az éneket, hogy van-e fehér ruha rajtad? Van-e meghívód oda? Hallgattál-e kellemes időben megváltód parancsára? Van-e meghívód? A meghívó még hangzik. Mindenki számára. Jöjjetek el! Minden készen van. Vár a mi atyánk a nagy mennyegzőbe. Van egy drága angol testvérünk, az egyik együttesbe énekelt. Halála előtt énekelt, nagyon szép éneket. Visszaemlékezett a gyerekkorára, amikor, mint gyermek, játszadozott, szomszédokkal, barátokkal játszadozott, És úgy belementek az estébe, úgy elfeledkeztek magukról, és egyszer csak meghallotta édesanyjának csengő hangját. George! Kész a vacsora! Gyere haza! George sietve hazament, és együtt ültek az asztalhoz, és azt mondja, hogy olyan csodálatosak voltak azok az esték, amikor együtt a testvérek és a szülők elbeszélgettek a finom étel mellett. Feledhetetlen volt édesanyának a csengő hangja, amikor kiáltott neki. És akkor a testvérünk azt mondja, milyen lesz az a nagy vacsora, amit a mi atyánk szervezett nekünk, és amikor majd ő kiált, hogy fiam, gyere haza, minden kész van. El van készítve minden, csak le kell ülni a vacsora mellé. Kész vagy? Ha kiált Jézus, kész vagy? Le tudsz ülni Jézussal az ő asztalához, amit ő elkészített? Földi örömök számára tárt te nálad a kebel, mondja az egyik ének, de Jézus számára nincsen a szívedbe semmi hely. Bűnös! Van-e hely szívedbe bevenni az üdv urát, míg a kegyidő jelen van, nyisd meg szíved ajtaját. S ha átadod szívedet, öröm lesz a mennyben fent. Boldog leszel lélek, jöjj hozzá! Nyisd meg szíved ajtaját! Kérlek, drága testvéreim, nyissuk meg szívünk ajtaját! Az Úr még hív nyájasan bennünket, szeretettel! Közeledjünk hozzá, adjuk át szívünket, életünket, s mondjuk neki, Uram, itt vagyok. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, ezt az éneket énekelik el. Az Úr hív téged nyájasan.
Thank you.
Szabolcs Timoti szolgálatát hallgatjuk meg, és a szolgálat után pedig a zenekar szolgálat következik.
Az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, és a bűnösök útja pedig semmibe vész. Zsoltárok első rész.
Zenekar szolgálata után Ivánicki Irma testvérnőt hallgatjuk.
Ez a zenekar 5-6 személy kivételével nem az a zenekar, aki ezelőtt 2 héttel vagy 3 héttel itt szolgált a testvérek előtt. Elmondhatjuk azt, hogy ennek a gyülekezetnek van egy tartalék zenek, pengetős zenekara. Hála érte. Értük. Szeretnénk úgy zenélni, hogy a jó Istenhez jusson fel, és valóban dicsőítő alkalom legyen ez. Úgy szeretnénk, hogy jó illatú áldozat legyen ez ő előtte.
Adventem. Az én adventem nem néhány hét, karácsony előtt decemberben. Minden napom egy várakozás, lámpán meggyújtva ég a szívemben. Vágy, ima, boldog reménység, tart fogva, míg ő jönni fog. A találkozás reményében hitem, erőm el soha nem fogy. Az én adventem minden nap tart. Nézem, lesem a jeleket, és tisztítom a lelkemet, és figyelem a rügyeket, a fügefán hajtanak-e már. Nyugtalanít nagy vágyakozás. Ő jön el, vagy én megyek elé, de karácsony lesz a találkozás, és örök adventben élek és járok. Addig, míg tart az életem, addig, míg Krisztus trombita szóval még egyszer megjelen, szívem ajtaját felé kitárom, és készen várom Jézusom. Boldog öröm tölti el a szívem, mert nem sokára jön, jól tudom. Amen.
A zenekar szolgál újból, és a zenekar szolgálta után pedig nagy kasza Benyámin szolgál.
Ezettel csak arról szól az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről, és örülünk annak, hogy ez a kép, ami elém tárul most, a jelenkori kép, hogy a múlt találkozott a jelennel, a jelen találkozott a jövővel. A múltkori zenekari tagok találkoztak a jelenkori zenekari tagokkal, a jelenkori zenekari tagok találkoztak a jövőbeli nemzedék zenekari tagokkal, akiket a Jóatya megállt, hiszük, hogy tovább viszik ezt a munkát előre. Ez az ének szám és ez a zeneszám hadd szóljon arra, hogy egy kis olajat öntünk a mi lámpásunkba, hogy készen legyen, világítson, amikor az Úr Jézus Krisztus eljön a földre, hogy minket készen találjunk. Az ének ismerős egyeseknek, és a karjáig csak a zenekarját szódja, és a karjától kezdve belekapcsolódunk három verszakával.
Yeah. Egy éve és pár napja volt az első éves fordulóm, úgymond, tehát december 2-án merítkeztem be a tavaly, és szeretnék egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban megosztani a testvérekkel. Hát szerintem hamar eltelt ez az év, és megtapasztalhattam az Úr vezetését, az Úr oltalmát az én életemen. Két dolgot már tudtam eddig is, de úgy letisztázódott bennem, úgy világossá vált előttem. Az, hogyha szolgálunk az Úrnak, akkor csak igazán teljes szívünkből szolgálhatunk. Nem lehet felelőtlenül, felelősségteljesen szolgálni, komolyan kell venni a szolgálatot. A második dolog pedig, ha minden nap élő kapcsolatban vagyunk az Úrral, akkor felszabadultnak érezzük magunkat és boldognak. Isten kegyelméből ebben az évben három ilyen nagyobb alkalmon is részt vehettem. Az első az áprilisban volt a regionális konferencia Nagyváradon. A második az a tábor, ami augusztusban volt, az ifjúsági tábor, és a harmadik az pont a múlt héten a nagyváradiakkal töltött közös hétvége. Ezeken az alkalmakon megtapasztalhattam az Úr jelenlétét, és feltölthettem lelkileg is. És rájöttem arra a dologra, hogy ahol az Úr jelen van, onnan a hívő ember nem vágyik sehova, mert szeret az Úr jelenlétébe élni. Voltak azonban ebbe az évbe nehézségeim is, és úgymond rossz idők. Volt, hogy elő se vettem a Bibliát, az imádságaim csak megszokásból mondtam el, és különösen nehéz megállni az osztályba. És volt, hogy követtem az ő példájukat, ugyanazokat a butaságokat csináltam én is, mint ők. És talán a legsúlyosabb az, hogy becsaptam néhány embert. És egyszer valaki feltette nekem azt a kérdést, hogy tulajdonképpen kit akarok én becsapni. Mert végeredményben saját magam csapom be. És rájöttem, hogy önvizsgálatot kell tartsak, és az Úr előtt meg kell álljak. Ugyanis adventben élünk, és hogy várom én őt vissza, milyen lélekkel, milyen szívvel. Mostanában olvastam a Timóteushoz írt levelet, és egy igeverset szeretnék felolvasni, a Pál első levele a Timóteushoz, 4. rész, 12. vers. Senki a téfjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Légy példa. Hát példát az embereknek mindenképp mutatunk, legyen az jó, vagy legyen rossz példa. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy ahogy az emberek nézik a mi életünket, azt szögeződjön le bennük, hogy igen, ez az ember megéli azt, amit beszél. Amen.
Újból a zenekar szolgál, és a zenekar szolgálata után Gergely Ilonka testvérnő szolgálatát hallgatjuk meg. Thank you.
sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jó itthon lenni újból. Adventi időszakot élünk, és a várakozás ideje. Nekem Németországban a várakozás nagyon jó érzés volt, mikor tudtam, hogy haza fogok jönni. Számoltam a napokat, készülődtem, vásárolni mentem, csomagoltam. Vártam, hogy mikor szólnak, hogy már indul a busz, és jöhetek az. Ez a lelkéletben is így van. Készek kell legyünk, kell készüljünk a Szúr Jézus visszajövetelére. Mindenkor készen kell álljunk, hogy mikor jön az Úr, készen találjon bennünket, és örömmel, békességben találjon. Egy verset még szeretnék felolvasni. Végtelen adventek. Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony, és elalszik a gyertya a zöld fenyőágon, vajon kialszik-e a fény a szemedben? Adventi nép, vársz-e, élsz-e reményedben? A Mesiás eljött, de nem úgy, mint várták, nem fogadták be őt, tagadták, utálták, hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát, meg akarták mérni Isten igazságát, és nem értették Isten Golgotáját, és nem értették meg Isten történelmét, és nem értették meg irgalmát, kegyelmét. Azt, hogy az öröktől fogva élő ige alázatosan jött le szolgálni ide, és végigmérte minden lépését az útnak, a proféciák is mind-mind ide futnak. De itt van kezdete már a másik útnak. Később megértették, s szerte a világon, évente indul új várás, új karácsony. Aztán, hogy elmúlt a várásnak vége, indulnak ismét a köznapok elébe. A Mesiás eljön, de nem úgy, mint várják. De aki megérti Isten Golgotáját, annak adventje nem karácsonyi advent, mert tudja, visszajő onnan, ahová ment. És mikor zsendül a fügefavirág, a kegyelem betelt, és eljön az igazság. Adventi nép, ma már az örömhír csendül. Emeld fel szemedet, a fügefa zsendül. Vedd füledbe szavát, ígéretét zengőn, várd igaz adventtel, eljön. Eljön, eljön.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt, akik eljöttek ma délután Isten házába, Isten igéjét meghallgatni, az Úrral találkozni. Kívánom, hogy valóban ez a találkozás megtörténjen mindannyiunk életében, amikor meglátjuk az Úr Jézus Krisztust. Köszöntjük szeretettel vendégeinket, és ha visszamennének gyülekezetükbe, otthonukba, vigyék a Szatmár Németi gyülekezet szeretetteljes köszöntését. Az énekkar szolgálatát kérjük, majd az igehirdetést is. Ma délután ellátogatunk egy kicsit egy mennyegzőbe, de mielőtt ellátogatnánk a mennyegzőre, azelőtt lássuk, hogy hogyan is volt itt a készülődés, és kiket vont be a király ebbe a készülődésbe, és hogyan zajlott ez le. Mennyegzőre nem szoktak mindenkit meghívni. Általában a barátokat, a rokonokat, a közelebbi testvéreket, ismerősöket szokták meghívni a mennyegzőre. És van úgy, ugye, hogy van a gyülekezetünkben mennyegző, aztán én nem vagyok meghívva, vagy a családom, vagy a testvérek. És nem is olyan feltűnő ez, de nagyon természetes. Aztán azt is tudjuk, akik ezen már átmentünk, hogy a mennyegző ám költségekkel jár. 2011-ben nekünk a családban két mennyegző volt. Az egyik májusban, a másik augusztusban. Nagyon szép volt. És nagyon örültünk. Nagyon drága, szép alkalom volt. De a mennyegző áldozatba kerül. Ezt tudják mindazok, akik ezen már átmentünk. Akik előtte vannak, azokat sem szeretnénk elbátortalanítani, hanem szeretnék azt mondani, hogy nagyon szép a mennyegző, nagyon áldott, amikor a fiad nősül az Úrban, vagy a lányod megférhez az Úrban, és megéri az áldozatot hozni. A nagy mennyegzőre minden ember meg van hívva. Itt nincs kivétel. Isten, a királyok királya egy olyan mennyegzőt készít, ahova minden ember meg van hívva. Nem érezheti senki magát megvetetnek, kivetetnek, mert mindenkihez szól az isteni meghívás. Emlékszem rá, amikor Vilmos herceg nősült, már előtte is nagyon sokat szólt a sajtó róluk, hogy lesz, mint lesz, ugye ezt tudjuk mindannyian. Aztán kiküldték a meghívókat, és meg volt határozva, hogy hogyan kell megjelenni azon a mennyegzőn. Egyszer nem mehetett bárki, és a másik nem lehetett akárhogy menni oda. Meg volt határozva, hogy milyen ruhát kell felvegyenek a hölgyek, a férfiak, hogyan kell ott megjelenni. És ezt valaki igyekezett, hogy be is tartassa. Hát erre a nagy mennyegzőre is ugye mindannyian meg vagyunk hívva, de vannak feltételek, hogy itt ezen a mennyegzőn részt vegyünk. Ezeket a feltételeket mi már nagyon sokszor hallottuk. És úgy gondolom, úgy hiszem, hogy nagyon sokan igyekszünk is felöltözni, hogy valamiképpen mezíteleneknek ne találtassunk, mint ahogy mondja ezt Pál apostol. A király, miután eldöntötte, hogy vacsorát készít, előhívta az ő szolgáit, és elküldte, hogy menjetek, és jelentsétek, mondjátok a hivatalosaknak, most már minden készen van, jöjjetek, hogy kezdjük meg a vacsorát. Kezdődjön meg a mennyegző. Igen, ám csak itt egy probléma történt. A meghívottak, azt mondja Isten igéje, a meghívottak pedig nem akartak vala elmenni. Azt mondja az Úr Jézus, hányszor akartalak benneteket összegyűjteni, mint a kotló összegyűjti az ő csibéit. És ti nem akartál. Aztán volt egy másik csoport, azt mondja Isten igéje, amikor küldte az Úr az ő szolgáit, hogy hívja őket, nem törődtek vele. Amikor mentek a szolgák és hívták, gyertek, mert minden készen van. A király üzenetét hozzuk. Szeretettel vár a király. Gyertek, jöjjetek el a mennyegzőre. És azt mondja az ige, nem törődtek vele. Tudjátok, testvérek, mi a legnagyobb fájdalom egy embernek az életébe? Ha nem törődnek vele. Nagyobb fájdalom, mintha valaki gyűlöl. De az, amikor nem veszed figyelembe, nem veszed ember számba, egyszerűen nem törődsz vele, nem társalkodol vele, amikor ki van rekesztve valaki, és ki rekesztetnek érzi magát. Ez borzasztó lelki fájdalom. És azt mondja az ige, amikor mentek a szolgák, a meghívottak, nem törődtek velük, nem vették figyelembe. Óriási nagy felelősség van úgy a szolgákon, mint azokon, akik hívogatnak az Isten országába. És azt mondja az ige, hogy az egyik része kiment a maga szántóföldjébe. Úgy gondolta, fontosabb dolgom van nekem most attól, hogy a szolgáknak engedelmeskedjek, inkább megyek az én szántóföldembe. Hát lehet azt mondjuk magunkban, nekem földem nincs, ott van az a kis kertem, azt megdolgozom, de szántóföldem nem nagyon van. Ami volt, eladtam. Szántóföld alatt érthetjük a földi dolgokat. Akkor, amikor az ember belemerül a földi dolgokba, a földi gondokba, a földi foglalatosságba, és nincsen idő odafigyelni az Isten üzenetére, az Isten hívására, az Isten szeretetére. Egyesek úgy döntöttek, hogy megyek az én szántóföldemre. Hát a bolond gazda is elment, a múlt vasárnap hallották a testvérek, én nem voltam itt jelen. A bolond gazda is úgy döntött, hogy ő is megy és rendezi a szántóföldjét, aztán jól termett, nagyon jól termett, és a csűröket lebontotta, úgy gondolta, hogy nagyobbakat épít, mert úgy jobb lesz, és lesz nekem sok évre eltett jav. Csak nem számolt az isteni gondolkodással, hogy lehet, hogy ez éjjel elkérik a te lelkedet. És akkor mi lesz veled? Ezek az emberek sem számítottak arra, hanem azt mondják, megyünk. Megyünk, mert szántani kell, mert vetni kell, mert dolgozni kell. Nincs idő most foglalkozni lelki dolgokkal. Most nem annak van az ideje. Aztán volt egy másik csoport, akikről azt mondja az ige, hogy ők pedig elmentek a maguk kereskedésébe. Megjegyeztem, mind a két csoportnál úgy jegyzi meg az ige, legalábbis itt nálam a Károli fordításban, hogy a maga szántóföldjébe ment, és a maga kereskedésébe. Általában az ember nagyon sokszor, ha sikereket él el, akkor büszke tud lenni. Gőgös tud lenni. És képes arra is, hogy veregesse a vállát, vagy a mellét, és azt mondani, ez az enyém. Ez az én vállalkozásom. Ez az én jó felfogásom, az én bölcs gondolkodásomnak a műve. Azért értem el, mert tudtam, mikor kell lépni, tudtam, mikor kell tenni, és ezért aztán megáldott engem a Jóisten. Elment a maga kereskedésébe. Pontosan ellenkező irányba, mint ahogy az a király hívta. Egészen más irányba. Testvérek, legyen ez figyelmeztetés nekünk is vállalkozóknak, kereskedőknek, akik vállalkozók vagyunk, úgy összeszámoltam, a gyülekezetben van vagy 20 család. Azt nem számoltam össze, hogy kinek van szántóföldje. De tegyük fel a kérdést, testvérek, hogy mi nekem a prioritás? A kereskedés, a szántóföld, az üzletem, az anyagi dolgaim, vagy pedig az Úr munkája, az Úr szolgálata, az Úr hívása. Melyik a fontosabb nekem? Aztán a király kitartó volt, olyan jó, olyan szép az igében, hogy a király nem mond le, hanem hív más szolgákat, és újból küldi őket. Menjetek! Menjetek és hívjátok! Nem fogjuk ilyen könnyen feladni. A szolgának az a feladata, hogy újból és újból hívja az embereket Krisztushoz. Isten szolgája vagy? Isten gyermeke vagy? Akkor ez a feladatod, ez a feladatunk, drága testvérek és kedves testvérnő. És ebbe a feladatba nem kell belefáradjunk. Van, amikor belefáradunk. Amikor azt mondjuk, hogy annyiszor hívtam már a szomszédomat. Annyiszor hívtam már a munkatársamat. Van, amikor belefáradunk. Vagy mondjam úgy, hogy megfáradunk. De a király nem fárad bele, és újból küldi az ő szolgáit. Legyünk azok a szolgák, akik nem fáradunk bele abba a feladatba, ahova az Úr helyezett bennünket. És újból menjünk, és újból mondjuk, és újból hívjuk az embereket az üdvösségre, az Úr Jézus Krisztushoz. Hány embert hívtál el most, hogy evangélizálás volt, hogy meghallgassa Isten igéjét? Tedd fel magadban a kérdést, nem kérek sem felemelt kezeket, sem választ hangosan, de engedd, hogy az Úr feltegye ezt a kérdést. Hány embert hívtál el, hogy meghallgassa Isten? Hány emberét szoktunk imádkozni, hogy megtérjen és elfogadja az Úr Jézus Krisztust. Legyen ez egy nyitott kérdés előttem is, akik itt ülünk a szószéken, és mindannyiunk elé. Azt mondja a király, mivel hogy nem telt meg a mennyegzői ház, menjetek a keresztutakra. Mert az előbbi meghívottak nem voltak méltók. Nem szeretnék sokat beszélni a zsidó népről, de az Úr Jézus utalt nagyon a zsidó népre, akik elutasították az Úr Jézus Krisztust, megvetették, és aztán majd jött Pál apostol, és megkezdte az evangelizálást a zsidók között, és sajnos nem ment, megvetették és vitatkoztak vele, és azt mondja az Úr neki, mától kezdve a pogányokhoz küldenek. Eredj ahhoz a néphez. Azt mondja a király, hogy menjetek a keresztutakra, és akiket találtok a keresztutakon, hívjátok be őket a mennyegzői házba. Meg akarom vendégelni őket. Örömet akarok szerezni nekik. A keresztutakon találunk roma embereket, elhagyatott embereket, akikkel nem sokat törődtünk, még mi sem hívők a forradalomig. Nagyon keveset törődtünk, és ha feljött ez a nép, hogy cigányok, akkor inkább lenézéssel vagy megvetéssel gondoltunk rájuk. De az Úr megszólította az ő szolgáit, ebből a gyülekezetből is. És azt mondta, menjetek a keresztutakra. Mert akiket eddig hívtatok a városban, egyik is, másik is, nem méltók. És azt mondták, hogy nem megyünk, nekünk van kereskedésünk. Nekünk van vállalkozásunk, nekünk van földünk, nekünk sok más egyéb problémánk van, ami fontosabb, mint a mi lelki üdvösségünk. A keresztutakon lehet találni cigányokat, roma embereket, akiknek szól a hívás, szól az üzenet, és akik közül sokan elfogadják most, a mostani években, itt, a mi megyénkben is, a mi országunkban, de nem csak itt, hanem egész Európában terjed az evangélium, és térnek meg azok, akik utolsók voltak, és elsők lesznek. És ha mi megkeményítjük a szívünket, és nem engedjük, hogy az Úr megújítsa a mi magyar szívünket, a magyar nép szívét, akkor kimaradhatunk az Isten országában. Aztán a keresztutakon vannak sokan Ázsia-beliek is, ahova nem jutott be az evangélium a kommunista nyomás miatt, de terjed az ige, terjed az evangélium. És sokan térnek meg Kínában, és Észak-Koreában. Sokan fogadják be az Úr Jézus Krisztust az életükbe, mert meghallják az Úr hívását. Aztán vannak még Afrikából is nagyon sokan, és vannak még törzsek, ahova sok misszionárus testvérünk készül imádkozó lelkülettel, és viszik az Isten drága igéjét, az Isten üzenetét. Megtelik a mennyegzői ház. És megtelt. És meg fog telni. Énekeljük az egyik énekben, az ünnepi tágas, terem de szép, lép be, s a vőlegény vendége légy, van hely, ó, lépj be, hát, ma még. Azt mondja Isten igéje, hogy a király, miután megtelt a terem, bement, hogy megtekintse, felpásztázza a helységet, és látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. A Jelenések 19. részéből olvasok egy néhány igeverset, amit mond az Úr Jézus Krisztus a laodiceai gyülekezetnek. Jelenések, bocsánat, nem a 19-es, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyabajás, és szegény, és pak, és mezitele. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezitelenségednek rutsága, és szemgyógyító irral kend meg a te szemedet, hogy láss. És fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. Erre szerettem volna utalni. Ennek az embernek nem volt fehér ruhája, mennyegzői ruhája. És hadd olvassuk el, hogy milyen ez a ruha, a Jelenések könyve 19. részében találjuk. A 6. verstől olvasom az igét, a 9. versig. És hallám, mint egy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását. És mint egy erős mennydörgés szavát mondva. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanéke, ezek az Istennek igaz beszédei. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Ennek az embernek nem volt mennyegzői ruhája. Azt mondja Isten igéje. Hiányzott a legfontosabb. Most ne gondoljon senki ott valahol egy emberre, hanem gondoljunk a mindenkori emberiségre, a mindenkori vallásos emberekre, vagy hívő emberekre, gyülekezeteinkre. Vannak emberek, akik soha nem vetkőzték le a régi ruhát. És ezért nem is öltözhették fel az újat. Mert a régire nem lehet felvenni az újat. Ahhoz le kell vetkőzni a régit. És ha valaki a régi ruhában akar bemenni a mennyegzőre, akkor nem mehet be. Nincs bebocsájtás. Csak új ruhával. Csak az Úr Jézus Krisztussal megtisztított ruhával lehet bemenni a mennyegzőre. Azt mondja Pál apostol, hogy öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust. Bizonyára több ízben lehetett figyelmeztetve ez az ember, vagy az az ember több ízben lehetett és figyelmeztetve van, akinek nincs mennyegzői ruhája. De ő elhitette magával, hogy ő hívő. Elhitette magával itt ezen a földi életben, hogy én hívő vagyok. Hogy én megtértem. És lehet az is, hogy mások is elhitették ezt vele. És lehet, hogy felemeltük a kezünket. És elhitettük, és elhitettük te önmagával, hogy ő is az Isten népéhez tartozik. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy majd sokan mondják, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot. Uram, hát a mi utcáinkon voltál, ott tanítottál. Nem ismerlek titeket. Nem tudom, hogy kik vagy. Ebben az emberben soha nem látszott a krisztusi lelkület. Nem volt jelen a Krisztus lelkülete. Csak úgy gondolta, hogy benne van. Csak úgy gondolta, hogy újjá van születve. De nem volt soha újjá születve, és ezért, amikor bemegy a király, látja, hogy van ott egy ember, akinek nincs mennyegzői ruhája. És megkérdezi, barátom. Tudjátok, hogy miért gondolom azt, hogy Volt kapcsolata a Bibliával, a gyülekezettel? Barátomnak nevezi az Úr Jézus Krisztus. Volt ismerettsége a Bibliáról, a hitéletről, a hívő életről. Elméletileg volt nagyon jó elmélete, jó elgondolása. Csak éppen nem ültette gyakorlatba a hitet. Csak éppen nem volt odaszánt élete. Azt mondja Pál apostol, hogy némelyekben megvan a kegyesség látszata. Ott van. De megtagadják annak erejét. Hiányzik az az erő, amit az Úr Jézus ad az ő gyermekeinek, akiket újjá szült. És amikor megszólal, aki újjá van születve, amikor imádkozik, az lélekből teszi. Amikor szolgál, amikor adakozik, amikor misszióba megy, amikor lelki szolgálatot vállal, a Krisztusért teszi. Az Úrért teszi, és látszik az életében, látszik a szolgálatában. Mert az Úr az övének adja az ő erejét, adja az ő keletét. Betölti az Úr az ő lelkével azokat az embereket. Egy életen át becsaphatjuk önmagunkat. Be lehet csapni embereket is. Akár egy gyülekezetet is. De Istent soha nem lehet becsapni. Istennel nem lehet játszani. Azt mondja az egyik énekünk, előtte ki lát tűz szemmel, lehull az állarc s a leper. És képzeljük el ezt az embert, most ha példázat szerint megyek, amikor a király azt mondja, hogy menjetek és kötözzétek meg. Az az ember, aki azt gondolta, hogy együtt fog ünnepelni az ünnepeltekkel. Talán egy gyülekezetbe jártak, és sokan ott voltak a mennyegzői házban. És azt mondja a gazda, hogy ezt az embert fogjátok meg és kötözzétek meg. Barátom, te hogy jöttél ide? Ez a kérdés. Megdermesztő kérdés. Lesújtó kérdés. És mit felelt ez az ember? Hallgatott. Azt mondja Isten igéje, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Azt mondja tovább az ige, az pedig hallgatott. Nem tudott megszólalni. Nem volt szava. Az az ember, aki addig mindig ki tudta magát magyarázni, az imádságban is. Olyan szépen ki tudta magát magyarázni. A szolgálatban is. És lehet sok más egyéb dolgokat tett. Uram, hát nem a te nevedben tettük. Most a király előtt ez az ember megnyílt. Nem jut szóhoz. Nincs mit mondjon. Nem jön szó az ajkára. Hallgat. Nincs többé idő a megtérésre. Hála jó Istennek, hogy ez ma még nem aktuális. Ilyen szempontból. De ott a példázatban nem volt több idő a megtérésre. És ez a legszomorúbb ennek az embernek az életében. Leélte az életét. Kegyes körökben. Sok kegyes szavakat használt. Lehet, hogy sok bibliai verset tudott. De nem volt új élete. Nem volt újjászületett ember. Nem volt újjászületett hívő. És ezért azt mondja a király, nincs több lehetőség a megtérésre. És felhangzik az ítélet, amikor azt mondja, fogjátok meg, és kötözzétek meg. És vessétek a külső sötétségre. Azt mondja az ige, ott pedig lészen sírás és fogcsikorgatás. nagyon szörnyű ítélet vár minden hazug és képmutató emberre. Azt mondja Isten igé. Az Úr Jézus Krisztus a farizeusokkal, a képmutató emberekkel nagyon sokat vitatkozott. Mert azt gondolták, hogy jól vannak lelkileg. De pontosan az ellenkezője volt. Nem voltak jó. És nem szerették, és megvetették az Urat. Nagyon szomorú lelki állapot, amikor szól az Isten igéje, és én azt gondolom, hogy nem nekem szól. Azt gondolom, most annak szól, aki mellettem ül, vagy ha az a testvér, vagy az a testvérnő itt lenne, milyen jó lenne, ha hallanak. Sajnos nincs itt. És még szomorúbb, amikor tudom, hogy szól az ige, és nekem szól, és elkezdek Istennek magyarázkodni. Uram, de hát én jól vagyok. Hát. És megmagyarázom magamnak, hogy én jól vagyok. Úgy, ahogy vagyok. Attól függetlenül, hogy nem vagyok kibékülve embertársaimmal. Attól függetlenül, hogy csalok, hogy lopok. Attól függetlenül, hogy kemény a szívem, lesújtom. Borzasztó lelki állapot. És általában hívő körökben jellemző a képmutatás, amitől az Úr meg akarja gyógyítani, meg akarja tisztítani az ő népét. Testvérek, nem szeretnék csak kemény dolgokat mondani. De mindezt úgy éreztem, hogy el kellett mondjam. El kellett mondjam ennek a példázatnak a kapcsán. Mert a példázatban ez az ember kivettetett a külső sötétségre. De most még van kegyelem. Az Úr Jézus ma még megbocsájt. Legyen az képmutató, legyen hamis, legyen kegyes, legyen álszent, bárki legyen. Az Úr Jézus megbocsájt. Kegyelmet. Énekeljük az egyik énekben, Jézus szíve megbocsájt, félre töröl bűnt hibát, ha megvallod ő előtte, őszintén és igazán. Tudjátok, sokszor azért nem tudunk bűnbánatot tartani, mert attól félünk, hogy elveszítjük azt a tekintét, amit kiharcoltunk egy gyülekezetbe, vagy egy körbe. Elveszítem azt a tekintét. Akkor adja meg az Úr a tekintét egy hívő embernek, amikor kész a megalázkodásra, kész a bűnbánatra, kész a megtérésre. Azt mondja a próféta, készülj Istened elé, ó Izrael! És most ennek van az ideje, adventben vagyunk. Várjuk az Úr Jézust. Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Mi repülünk eléje, mikor jön. Énekeljük az énekben. Hadd kérdezzem meg, drága testvérem, hogy vagy te lelkileg? Hogy gondolod, ha az Úr Jézus az éjszaka eljönne? Bemennél a mennyegzői házba. Kész van az életed. Meg vannak bocsájtva bűneid. Megbocsájtottál mindenkinek, aki vétkezett ellened. Nincs harag a szívedben. Nincs zugolódás. Nincs panasz. Tudsz-e örülni az Úr Jézus Krisztusba? Szereted-e az ő igéjét? Ragaszkodsz-e az Úrhoz? Bizonyára, akkor bemehetünk az Isten országába. Kívánom, hogy legyünk készen. Engedjük, hogy az Isten lelke munkálkodjon az életünkben. Újítson meg bennünket. Ne a régi kovásszal ünnepeljünk, hanem ünnepeljünk alázattal, odaszánt élettel, tiszta szívvel, hogy mindannyian bemehessünk a kapukon a városba. Az Úr segítsen minket el.